Áldás békesség! Sok szeretettel köszöntöm a Jóka is harmadik, negyedik évfolyamos diákokat és családjaikat. Isten hozott mindenkit. Úr Jézus, áldunk és magasztalunk téged a vasárnapért. Köszönjük neked, hogy neked szentelhetünk egy napot. Köszönjük, Úr Jézus, hogy felvíratt ma reggel is áldott szép napunk, és köszönjük azt, hogy minden nap áldott és szép lehet, amit veled kezdünk el, veled járunk végig. Köszönjük, hogy ennek a napnak a vége felé is megállhatunk előtted a te szent házadban, elcsendesedhetünk és rád figyelhetünk. Te látod, Úr Jézus, hogy milyen szívvel, milyen gondolatokkal, milyen kérdésekkel, kétségekkel jöttünk. Te látod, Úr Jézus, hogy mire van szükségünk. Te látod azt is, hogy mit hagytunk otthon, nem csak fizikálisan, hanem talán lelkiekben is. Mire megyünk majd haza. Szeretnénk, Úr Jézus, nem ugyanolyan szívvel, ugyanolyan gondolatokkal tovább menni, mint ahogy idejöttünk. Szeretnénk, ha te megváltoztatnál, ha te átformálnál bennünket. És szeretnénk, hogyha a templomból kilépve folytatódna az Isten tiszteletünk, az életünk Isten tiszteletével, a neked szentelt élettel, a neked engedelmes élettel, a neked kedves gondolatokkal, szavakkal, tettekkel. Kérünk azért, mennyei atyánk, hogy te áld meg most az Isten tiszteletünket, hadd történjen minden a te dicsőségedre, a te szent lelked jelenlétével, szeretetével, erejével ajándékozz meg bennünket. Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Ugye látjuk a kiírást, hogy mi lesz a mai Isten tiszteletünknek a témája, a megbocsátásról lesz szó, és ehhez majd néhány bibliai történetet is fogunk megnézni, példázatait Jézusnak, és egy jól ismert ószövetségi történetet. De ugye az Isten és az ember, valamint az ember és az ember közötti megbocsátás lesz a fő téma, hiszen úgy tudunk csak igazán egymásnak megbocsátani, hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy Isten mit is bocsátott meg már eddig nekünk, és hogyan bocsát meg nekünk. És nyilván mindnyájan kerültünk már olyan helyzetben, amikor minket megbántottak, és meg kellett bocsátanunk, vagy éppen mi bántottunk meg valakit, és nekünk kellett bocsánatot kérni. Ki az, aki szerint a bocsánat kérés a könnyebb, mint a megbocsátás? Van valaki? Jó, tehát mindenki úgy gondolja, hogy akkor a megbocsátás az az, ami az igazán kérdés. És majd fogjuk látni, hogy valóban milyen nehéz is sokszor nekünk, embereknek egymásnak megbocsátani, és azt is fogjuk látni, hogy mit jelentett Isten számára, milyen helyzetnek kellett beállni ahhoz, hogy ő megbocsáthasson nekünk. Erről lesz majd szó a következő diákon is, és szóban is. És ugye, hogyha a megbocsátás a téma, akkor próbáljuk meg egy kicsit megközelíteni valahonnan, hogy miről is lehet szó, majd próbálunk egy definíciót is adni hozzá. Azt mondhatnánk, különösen, hogyha emberi kapcsolatainkról van szó, hogy megbocsátásra azért van szükség, mert valami elromlott, valami megszakadt, valami tönkrement, és ezért helyre kell állítani. Vagy hogy a képen is látjuk, ugye létrejött egy szakadék, ami elválaszt. Elválasztja itt a képen nyilván az egyik oldalt a másik oldaltól, hogyha a képnek a jelképes üzenetét nézzük, akkor elválasztja az embert Istentől. Ezt az elromlott, megszakadt, tönkrement kapcsolatot helyre kell állítani, valahogy át kell hidalni. És nyilvánvalóan itt a képen is egyértelműen látszik, hogy az Úr Jézus keresztje az, ami áthidalja ezt a szakadékot köztünk és Isten között. És ez az a megbocsátás, ez az a helyreállítás, ami aztán a mi életünkre is, és a mi megbocsátásunkra is jellemző kell, hogy legyen. Próbáljuk meg akkor megfogalmazni, hogy mi is a bűn, és mi a következménye, vagy mik a következményei. Több mindent lehetne itt nyilván felsorolni, majd csak pár dologról lesz szó célirányosan. Ugye, hogyha azt szeretnénk, hogy meghatározzuk a definíció szerint, ugye mi a bűn? A bűn Isten akarata elleni lázadás, aminek eredője a sátán, de úgy is lehet fogalmazni, hogy itt a kis képen is láthatjuk, hogy a bűn az céltévesztés. És hogyha innen közelítjük meg, akkor érdemes belegondolnunk, hogy mi is hányszor tévesztettük el a célt. Valamit kimondtunk, amit nem kellett volna. Ismerős talán minnyájunknak az a gondolat, az az érzés, hogy ha tudnánk, akkor visszaszívnánk azt a szót, vagy visszaszívnánk azt a mondatot, de már nem tudjuk. Egy vitatkozásban, egy családi visszafeleselésben ugye mondtunk olyat, kimondtunk olyan szavakat, megnyilvánultak olyan gondolataink, amik jobb lett volna, ha bent maradnak, és már nem tudjuk visszaszívni. És aztán ezek a szavak, gondolatok önálló életre kelnek, kimondva őket, és elvégzik a másikban azt a munkát, akár jó, amit mondtunk, akár rossz, amit ugye egy-egy ilyen szó, egy-egy ilyen gondolat megfogalmaz, és már is meg lehet a másikat bántani. És aztán persze magyarázkodhatunk, hogy hát nem úgy gondoltunk, meg nem is oda akartuk mondani, céltévesztés. De hogyha Isten szempontjából nézzük, és az Istennel való kapcsolatunk szempontjából a bűnt, akkor azt kell mondanunk, hogy a bűn nem más, mint az Isten akarata elleni lázadás. Ez az a pont, ahol megszakadt az ember és a teremtőjének a kapcsolata, mindjárt ismerjük a bűneset történetét Mózes első könyvében. Az Isten akarata elleni lázadás, és ennek aztán megvannak ugye a következményei, az Édenkertből való kiüzetés. A bűn miatt létrejött az a szakadék, ami elválasztja az embert Istentől. És nyilván a bűnnek az eredője a sátán, hiszen ő volt az első lázadó, ő volt az, aki először fellázadt Isten ellen, és ezt a lázadást Isten legkedvesebb teremtményeire ránk akarta erőltetni. Ugye mi a lényege? Istentől elszakadva, tőle függetlenül élni. És már is látjuk itt a kiírásban is, hogy a bűn állapotáról beszélünk. Arról beszélünk, hogy a bűn az egy állapot. Isten nélkül élni. Sajnos mindnyájan ebbe az állapotba születünk, Istentől elszakadva. Senki nem született igaz az Édenkertbe. Ha valaki oda született volna, akkor az jelentkezzen és mutassa meg a visszautat, jó? Tehát senki nem született az Édenkertbe, mindnyájan az Édenkerten kívül születtünk, tehát az Istennel való szeretett kapcsolaton kívül. Ez az az állapot, ami mindnyájunk számára adott, amikor megszületünk. Ez a bűnnek az állapota. Azért fontos ezt tisztáznunk, mert sokan a bűn alatt a bűn cselekményt értik. Hát én nem raboltam bankot, nem öltem embert, nem vagyok bűnös. De ha ebből a szempontból közelítjük meg, ahogy a Biblia is tanítja, hogy a bűn az elsősorban egy állapot, Isten nélkül élni, Istentől elszakadva, tőle függetlenül, akkor már is megértjük a Bibliának a bűn fogalmát és annak a lényegét. A bűn állapotából viszont következnek a bűn cselekmények. A bűn cselekmény, igaz? Ami már mindenkinek ismerősebb, hazugság, lopás, csalás, és még lehet sorolni tovább. És az állapotunkból következően véghez vitt cselekedeteink, a bűnök, vétkek más szóval. És aztán itt van egy nagyon jó megfogalmazott gondolat, ami az előzőeket összefoglalja. Nem azért vagyunk bűnösök, mert vétkeztünk, hanem azért vétkezünk, mert bűnössé lettünk. Mert fellázadtunk Isten ellen, ez volt az első bűn, ez aztán egy olyan állapotba taszított bennünket, amiből következnek a bűncselekmények. Ha emlékszünk az előző képre, ugye a szakadék, egyik oldalra került az ember, másik oldalon ott van Isten, és közte a bűn, ami elválaszt tőle. Aztán a következőn, ugye honnan tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, mert alapból ugye erre se biztos, hogy lenne látásunk vagy érzékünk, és ezért nagyon fontos, hogy Isten adta a 10 parancsolatot, amiből megtudhatjuk, hogy milyen állapotban vagyunk. Azt is mondhatnánk, hogy egy tükör, amelyik megmutatja a helyzetünket, és a Biblia le is írja, hogy a 10 parancsolatnak vagy a törvénynek mi a szerepe az életünkben. Ezáltal tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, hogy fellázadtunk, hogy elszakadtunk Istentől. Azt is tudjuk a Szentírásból, hogy ha próbálnánk is megtartani ezt a 10 parancsolatot, vagy Isten törvényét, most akár itt az ószövetségi törvényeket, nem tudunk megigazulni, nem tudunk igazzá válni Isten előtt. Viszont megmutatja a megoldást is a Szentírás, ugye? Egy olyan különleges tükör a Biblia, erről beszél Jakab apostol, azt mondja, a szabadság tökéletes törvénye, amiben ha belenézünk, nem csak azt látjuk meg, hogy milyenek vagyunk, hanem azt is, hogy milyenné válhatunk, hogyha Jézust követjük. Ugye a hétköznapi tükrök otthon a fürdőszobában, vagy egyéb helyeken azért vannak segítségünkre, hogyha reggel felkelünk, akkor belenézve meglássuk azt, hogy milyenek vagyunk, és esetleg változtassunk rajta, hogy ne rémisszük meg az embereket, amikor kilépünk az utcára, igaz? Reggelente mindenki legalább egyszer belenéz a tükörbe, ki rövidebb, ki hosszabb ideig, de hát tekintettel vagyunk fele barátainkra, ugye, hogy ne sokkoljuk őket a reggeli ábrázatunkkal, hát belenézünk a tükörbe, és igyekszünk valamit változtatni, amit lehet. De a Szentírás egy sokkal különlegesebb tükör, mert nem csak azt mutatja meg, hogy milyen az aktuális lelki állapotunk, milyen kapcsolatban vagyunk Istennel, hanem azt is megmutatja, hogy milyenek lehetünk és milyenné válhatunk az Úr Jézust követve és neki engedelmeskedve. És a bűn kérdésre is, mint a legfontosabb problémánkra is, a Szentírás mutatja meg a megoldást, azt, hogy hogyan szabadulhatunk meg a bűnből. Ugye, mivel Isten igazságos, a bűnt büntetés kell, hogy kövesse. Ezt is nagyon fontos, hogy tudatosítsuk magunkban, mert manapság sokszor halljuk azt, hogy Isten szeretett, Isten szeret, Isten megbocsát. Igen, de a megbocsátás neki nagyon sokba került, hogy megbocsáthasson nekünk. Isten kegyelme ugyan ingyen kegyelem, de nem olcsó kegyelem. Az Úr Jézus életébe, Isten fiának életébe került, hogy megbocsásson nekünk. Igen, Isten szeret bennünket, vissza szeretne hódítani magának minket, és szeretné azt a szakadékot, ami a bűn miatt, az ellene való lázadásunk miatt közénk és közé állt áthidalni, ezért küldte az Úr Jézust. De igazságos is Isten, és az igazság azt jelenti, hogy a bűn nem maradhat büntetés nélkül. És ezért kellett az Úr Jézusnak eljönnie, és meghalnia értünk is, helyettünk is, miattunk is a kereszten. Ezt a büntetést szenvedte el az Úr Jézus. És így állt helyre a rend, így állt helyre a lehetősége annak, hogy helyreálljon a kapcsolatunk Istennel, mert a mi bűneink büntetését, mint helyettes áldozaton rajta vitte végbe Isten. Ugye, hogyha egy bűnért már kiszabták a büntetést, azt nem lehet még egyszer végrehajtani. Egyszer már végrehajtották. Jézus azért halt meg a kereszten, azért járta meg a kárhozatot, hogy nekünk ne kelljen. Hogyha benne hiszünk, hogyha őt követjük, hogyha tőle kérünk a bűneinkre bocsánatot, akkor nekünk már nem kell elszenvednünk Isten bűneinket sújtó jogos ítéletét. Így tud nekünk, ami mennyei atyánk, megbocsátani. Így állt helyre a kapcsolat Isten és ember között. Tehát látjuk, hogy Isten hogyan intézte azt el a világtörténelem folyamán, hogy velünk helyreállhasson a kapcsolata, hogyan állította helyre a bűn miatt megszakadt kapcsolatot, hogyan bocsát meg nekünk, és erre majd fogunk még példát is látni, és aztán ebből következik, hogy mi hogyan kell, hogy megbocsássunk az embertársainknak, hiszen a mi oldalunkon is, a mi szintünkön is történnek ugye megbántások, amiket meg kell bánni, és meg kell bocsátani. Hogyan bocsátott meg nekünk Isten? Erre az egyik legismertebb bibliai példázat, talán mindnyájan jól ismerjük, ugye a tékozló fiúnak a példázata, ami ugye arról szól, csak röviden összefoglalom átismételve, hogy egy embernek ugye volt két fia, és a kisebbik fiú úgy döntött, hogy ő ott akarja hagyni az apai házat, és kikérte az örökségből rá első részt, hogy aztán elköltözzön, és arra költhesse a vagyont, amire ő gondolja. Ugye már akkoriban a hallgatóság számára már ez is önmagában megbotránkoztató volt, hogy egy fiú ilyen szemtelen, és így áll oda az apja elé, hogy hát add ide az örökségemet. Mert ugye tudjuk, hogy az örökség azt jelenti, hogy annak jár csak, vagy akkor jár csak, amikor az örökölhagyó már meghalt. Tehát ezzel tulajdonképpen ez a kisebbik fiú halottnak tekinti az apját. Azt mondja, hogy nem számít, hogy te mit gondolsz, vagy mit akarsz velem, nekem csak a pénzed kell. És az édesapja ennek ellenére is, ennek a szeretetlenségnek, vagy szemtelenségnek az ellenére is odaadja az örökséget, és ahogy el tudjuk képzelni, így is történik, hogy a fiú elköltözik, eltékozolja, ugye innen van a példázatnak a címe, ugye eltékozolja, haszontalan dolgokra költi az apja vagyonát, és végül, amikor minden pénze elfogyott, akkor még jön egy nagy éhínség is arra a vidékre, és kénytelen elmenni dolgozni. És azt mondja az Úr Jézus, ugye itt a példázatban, hogy disznó pásztornak kellett állnia. Hát ez az egyik legmegalázóbb munka volt akkoriban. Zsidó nép számára a disznó ugye tisztátalan állat. Nem csak azért, mert külsőleg se túl gusztusos, hanem lelki értelemben sem. És ezért a hallgatói ennek a példázatnak megint megértették, hogy micsoda mélységbe került lelkileg ez a fiú, hogyha még ezt a szentségtelen munkát is kénytelen volt elvállalni. És még ha lehet mélyebb, akkor még ennél is mélyebbre kerül, mert ugye ott a disznók vájúja mellett megkívánja azt a moslékot, amit a disznók esznek. És ebből sem mehetett, és nem adott neki senki. És ezen a ponton gondolja át az életét. És eszébe jut az édesapja, hogy ott még a legutolsó béresnek is van mit ennie, van mivel ruházkodnia. Jobb dolga van, mint neki, holott ő az örökös, ő az egyik örökös, ő örökölhetne mindent, ő itt hal meg éhen a disznóvájú mellett, az apjának meg a legegyszerűbb szolgája is jobban él, mint ő. És elhatározza, hogy akkor visszamegy. Visszamegy az apai házhoz, azt mondja majd az apjának, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok már méltó, hogy a fiadnak neveztessem, tégy engem egyé a béreseid közül. Fogadj vissza, legalább hadd legyek a szolgád. Elhatározza tehát ez a fiú, hogy visszamegy az apjához. Hát ez az elhatározás, ez nagyon fontos, eddig el kell jutni. Bár nem kell megvárnunk nekünk mindig a disznóvájú szintjét, hogy elgondolkozzunk, hogy mennyivel jobb Isten közelében. Nem kell megvárnunk a legtávolabbi pontot, amíg el lehet jutni Isten nélkül, hamarabb is vissza lehet fordulni. Ugye nem kötelező végigmenni ezen az úton. De hát az elhatározás még önmagában kevés. Ugye egy kis példázatot hallottam ezzel kapcsolatban, így zárójelben. Azt mondja a Tam mesében a mesélő, hogy az első képen képzeljünk magunk elé egy kis tavat, aminek a partján van három béka. És aztán a békák fölött ugye megjelenik egy ilyen kis szövegbuborék, és az van beleírva, hogy a három békából kettő elhatározza, hogy beleugrik a tóba. A következő képet képzeljük most magunk elé, lapozunk a képzeletbeli mesekönyvben, tehát kettő béka határozta el, hogy beleugrik a tóba. Következő képen vajon hány békát fogunk látni a tóban? Tippeljünk, lehet bátran hangosan, igen. A tóban? Na, egyet sem, mert jó volt a válasz. Mert ugye csak azt olvassuk, hogy elhatározta kettő, hogy beleugrik. Nem azt olvastuk, hogy bele fog ugrani, vagy beleugrott, csak elhatározták. Ugye az elhatározás az még nem cselekedett. Az még nem jelenti azt, hogy meg is történt, hogy meg is tették. Hát itt is, hogyha ez a tékozló fiú csak elhatározta volna, hogy visszamegy az apai házhoz, akkor ő még attól éhen halt volna. Ugye, meg is kellett lépnie. Vissza kellett indulnia, látjuk itt az úton. Vissza kellett indulnia a hazaútra, rá kellett lépnie, és el kellett indulnia. Az elhatározását, a döntését tetteknek kellett követnie. És azt látjuk, hogy amikor itt a képen is látjuk ott a jobb sarokban, amikor visszafelé az atyai házhoz közeledve megérkezik, akkor az édesapja elé szalad, nyakába borul, megpuszilja őt, és azt mondja, hogy a fiú, hogy atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy fiaddá fogadj, vagy fiadnak neveztessem. De az édesapja nem is hagyja tovább mondani a mondókáját. Annyira örül neki, hogy megérkezett az ő fia, hogy örömében azt mondja, hogy húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, vegyétek le róla a szennyes ruhát, öltöztessétek tiszta ruhába, vágjátok le a hízlatborjút, szerezzünk örömünnepet, mert az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és így kezdenek örülni. Aztán persze van a nagyobbik fiúnak a példázatbeli történetnek a folytatása, de arra most nem szeretnék kitérni, mert most ez lenne a lényeges, hogy hogyan is bocsát meg az apa ennek a tékozló fiúnak. Az, hogy sarut húz a lábára, az azt fejezi ki, hogy nem szolgává fogadja vissza. Mert a szolgák jártak abban az időben mezitláb, tehát az, hogy saru kerül a lábára, az azt jelenti, hogy szabad. Szabad emberként térhet vissza, nem szolgaként, nem béresként. Az, hogy gyűrű kerül az ujjára, az a hatalmat jelképezi. Nem véletlenül a híres regény és film, ugye a Gyűrűk ura, a gyűrűről szól és a hatalom gyűrűjéről, hiszen a gyűrű azt fejezte ki, hogyha valaki az édesapjának a gyűrűjét birtokolja, teljesen az apja felhatalmazásával és teljhatalmával végzi azt a feladatot, amivel az édesapja megbízta. Ha például van egy üzleti vállalkozása az édesapjának, és a fiú elmegy tárgyalni egy üzletféllel, és nála van az édesapja gyűrűje, akkor a fiúval úgy tárgyalnak, mintha az édesapjával tárgyalnának. Teljes felhatalmazás jelent. A fiúvá fogadásnak, a visszafogadásnak a teljes körű helyreállítását jelenti. Vagy gondoljunk ugye a középkorban, milyen fontosak voltak a pecsétgyűrűk, ugye minden oklevél, hivatalos irat csak akkor volt érvényes, meg hát ma is így van ez, hogyha pecséttel el van látva. Visszakapja az ő fiúi státuszát, fiúi állapotát, visszafogadja a fiának, ugye a koszos ruhának a levetése, a tiszta ruhába való felöltözés, a megtisztulásnak, a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak a jelképe, helyreáll teljesen a kapcsolat. Hát így bocsát meg nekünk Isten. Ahogy itt a tékozló fiú példázatában az édesapa ezt az otthonról elkóborolt fiút visszafogadja, nyakába borul, és együtt örvendeznek, hogy helyreállt közöttük a szeretet kapcsolat. Isten is ilyen teljes körű helyreállítást kész nekünk adni, hogyha megbánjuk a bűneinket, és nem csak megbánjuk, hanem el is hagyjuk, ott hagyjuk a disznóvájút, és visszatérünk a vele való szeretet közösségbe. Van is rá ígéretünk, hogyha megbánjuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden hamisságtól. A következő példázat, az nem csak azt mutatja meg, hogy Isten hogyan bocsát meg nekünk, hanem azt is, hogy ebből következően nekünk hogyan kellene megbocsátanunk. Ez pedig az adó szolgának a példázata, és érdemes, miközben felolvasom a Bibliából ezt a példázatát az Úr Jézusnak, erre a két kérdésre figyelnünk, hogy mit is tesz a szolga, és mit tesz a király. Éppen a megbocsátással kapcsolatban tesz fel Péter, az Úr Jézus egyik legaktívabb és legbeszédesebb tanítványa egy kérdést. Uram, hányszor lehet az én testvéremnek ellenem vétkeznie? És nekem hányszor kell neki megbocsátanom? Még hétszer is? Ezt mondta neki Jézus, nem mondom neked, hogy még hétszer is, hanem még 70-szer 7-szer is. Ugye itt a 7-es számnak különleges jelentése van a Bibliában, ugye a teljesség száma. Így amikor Péter felteszi a kérdést, hogy még 7-szer is, hogyha 7-szer megbánt engem valaki, akkor 7-szer is, meg 8-szor is meg kell bocsátanom. És amikor az Úr Jézus azt mondja, hogy még 70-szer 7-szer is, ez nem azt jelenti, hogy 490-szer kell megbocsátanunk, és 491-szer már nem kell megbocsátanunk. Ugye a 70-szer 7-szer ez a teljességet fejezi ki, hogy teljes mértékben, minden tekintetben, minden helyzetben meg kell bocsátani. És elmond egy példázatot ezzel kapcsolatban. Azt mondja, hasonló a mennyek országa a királyhoz, aki számot akart vetni az ő szolgáival. Mikor pedig számot kezdett vetni, hoztak eléje egyet, aki 10 000 talentummal volt neki adós. Csak hogy érezzük a súlyát ennek az összegnek, hogy mi ez a 10 000 talentum. 10 000 talentum az egy talentumot, hogyha megnézünk, egy talentum az 40-50 kiló arany vagy ezüst. Tehát egy talentum az 40 kiló arany vagy ezüst. Ezt, ha megszorozzuk 10 000-rel, hát látjuk, hogy nem kevés összeggel volt adós ez az ember. Nyilván visszafizethetetlen ez a tartozás. Tehát 10 000 talentummal volt adós, nem tudva fizetni, parancsolt annak ura, hogy adják el azt és feleségét, gyermekeit és mindenét, amilyen volt, és fizessenek. Leborult azért ez a szolga előtte, és könyörgött a királynak ezt mondva, Uram, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. Az úr pedig megszámván azt a szolgát, elbocsátotta őt, és az adósságot elengedte neki. Kiment pedig ez a szolga, találkozott egy szolgatársával, aki 100 dénárral volt neki adós. Ez a 100 dénár, ez körülbelül 3 havi munkabért jelent. Szóval ez a szolgatársa 100 dénárral volt neki adós, megragadta azt, folytogatni kezdte, és ezt mondta, fizesd meg nekem, amivel tartozol. Leborult azért az ő szolgatársa lábai elé, és könyörgött neki, ezt mondva, légy türelemmel hozzám, és mindent megfizetek neked. De ő nem akarta, hanem elmenvén börtönbe vettette őt, míg nem megfizetett mindent, amivel tartozott. Látva pedig az ő szolgatársai, hogy mik történtek, megszomorodtak, és elmentek, mindent megjelentettek a királynak, ami történt. Akkor előhívatta őt az ő ura ezt mondva, gonosz szolga, minden adósságodat elengedtem neked, mivel hogy könyörögtél nekem. Nem kellett volna neked is könyörülnöd a te szolgatársadon, amiképpen én is könyörültem rajtad? És megharagudván az ő ura, átadta őt a hóhérok kezébe, míg nem megfizet mindent, amivel tartozik. Eképpen cselekszik, mondja az Úr Jézus, az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátjátok kiki az ő atyafiának az ő vétkeit. Látjuk tehát, hogy ebben a példázatban nyilván a király jelképezi Istent, aki egy sokkal nagyobb tartozást kész nekünk elengedni, mint amivel mások szoktak nekünk tartozni. Sokkal nagyobb bűnt kész nekünk megbocsátani, mint amivel ellenünk szoktak a fele barátaink, a környezetünkben élők vétkezni. És éppen ezért nagyon nagy felelősség az, hogyha Isten nekünk olyan kifizethetetlen adósságot elenged, olyan sok és nagy bűnt megbocsát, akkor nekünk szintén azokat a kisebb, aránytalanul sokkal kisebb bűnöket és tartozásokat meg kell bocsátanunk, és el kell engednünk. Nyilván magunk erejéből ezt nem tudjuk, meg saját elhatározásból. Ehhez kell azt, hogy először megtapasztaljuk az Isten kegyelmét és szeretetét, azt, hogy mit jelent, hogy ő megbocsát nekünk, és amikor megtapasztaljuk ezt, akkor tudunk mi is másokat úgy szeretni, és másokon úgy könyörülni, ahogyan Isten szeretett minket, és ahogy Isten könyörült rajtunk. És ne felejtsük el, hogy minden Isten tiszteleten elmondjuk a mi atyánkot, az Úr Jézustól tanult imádságot, és abban is van egy erre vonatkozó rész. Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Hát gondoljunk ebbe bele, és vegyük nagyon komolyan, hogyha Isten mindig csak annyira bocsátana meg nekünk, amennyire mi meg szoktunk bocsátani másoknak, akkor lehet, hogy nagyon rossz helyzetben lennénk. Úgyhogy érdemes onnan kiindulnunk, hogy Isten hogyan bocsát meg nekünk, és ezzel a kegyelemmel jól élve és nem visszaélve mi is meg tudunk bocsátani azoknak, akik minket megbántottak. Ugye összefoglalva ezt a példázatot, ugye sajnos általában mi úgy bocsátunk meg, ahogy ez az adós szolga a szolgatársának, idézőjelben a megbocsátást. Ugye ez egy negatív példa a bűnbocsánatra. Az adós szolgának látjuk a hálátlanságát, visszaél a kapott kegyelemmel, nem bocsát meg társának, és a következménye aztán ugye a büntetés. De hogyan is kellene nekünk egymásnak megbocsátanunk? erre egy szintén jól ismert történet a Bibliából, ugye, hogy József, akit a testvérei először meg akartak ölni, bedobtak egy kiszáradt kútba, utána eladtak Egyiptomba rabszolgának, és később, sok-sok évvel később, amikor József ugye Egyiptom második embere lett, Isten beteljesítette az ígéretet, amit neki adott, testvérek újra találkoztak vele, ahogy József megbocsátott a testvéreinek, nekünk is úgy kell. Azt mondja a történet végén, Mózes első könyve 50. részében, a 20. versben, ti gonosz gondoltatok ellenem, de Isten azt jóra gondolta fordítani. Hogy igen, lehet, hogy a környezetünkben élők, az osztálytársaink, barátaink, vagy éppen ellenségeink gonosz gondolnak ellenünk, megbántanak bennünket, valami olyan döntést hoznak, vagy valami olyat mondanak, amivel nekünk hátratételt, szenvedést okoznak, de Isten még a legnehezebb helyzetből is tud jót kihozni. Azt mondja a római levél, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Minden úgy dolgozik össze, hogy aztán a javunk jöjjön ki belőle, hogy jóra forduljon. Még az a rossz is, amit talán gonosz emberek gondoltak, vagy tettek ellenünk. De ez az ígéret csak azokra nézve igaz, akik el tudják mondani, hogy szeretik Istent, és akik engedik, hogy Isten szeresse őket. Isten tehát jóra gondolta fordítani, és ugye József nem áll bosszút, amikor megtehetné, amikor fordul a kocka, amikor ő kerül nyertes pozícióba, nem áll bosszút a testvérein, hanem megbocsát nekik, és befogadja őket. Hogyan kell nekünk egymásnak megbocsátanunk? Itt még két bibliai idézetet nézzünk meg. Egymás iránt legyetek inkább jóságosak, könyörületesek, bocsássatok meg egymásnak, ahogy Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Ezt az Efézusi levél 4. részében olvassuk, a 32. versben. És aztán a következő Kolossé levél 3. részének a 13. verse. Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna, miképpen a Krisztus is megbocsátott nektek, aképpen ti is. Ahogyan az Úr Jézus meghalt azért, hogy megbocsáthasson nekünk, és kész minden nap megbocsátani a bűneinket, hogyha megvalljuk és elhagyjuk azokat, ha azt a nagy tartozást ő elengedte, akkor mi mennyivel inkább el kell engedjük a kisebb tartozásokat, és tudjunk megbocsátani Isten szeretetével azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És az elhangzott ígére válaszoljunk imádsággal, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te vállaltad a Golgota keresztjét, vállaltad a kárhozatot, magadra vetted a mi bűneinknek az igazságos büntetését, hogy megbocsáthass nekünk, hogy helyreállítsd a kapcsolatot köztünk és Isten között. Köszönjük, Úr Jézus, hogy benned bízva, téged követve, neked engedelmeskedve helyreállhat a szeretett közösség a mi teremtő atyánkkal. Szeretnénk ezzel élni, Úr Jézus, és jól élni a te kegyelmeddel, nem visszaélni. És azt a kegyelmet és szeretetet, amit tőled kaptunk, szeretnénk gyakorolni az embertársaink felé, akkor is, amikor megbántanak bennünket. Segíts nekünk, Úr Jézus, bocsánatot kérni, és segíts nekünk megbocsátani, hiszen te kész vagy minden bűnünket megbocsátani, hogyha tőled kérjük azokra a bocsánatot. Mennyei atyánk, azért könyörgünk, hogy te áldj meg bennünket közösségként, te áld meg, kérünk, az iskolában folyó munkát, szolgálatot, te áld meg a gyermekeknek, a pedagógusoknak, a szülőknek, családoknak az életét. Te légy az Úr Jézus, aki gyógyítod a sebeket, aki bekötözöd a lelki sebeket is, aki megbocsátásra és bocsánatkérésre sarkalsz. Mennyei atyánk, Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat, mert ő így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És ahogy már jeleztem, most az istentisztelet vége előtt, meg az áldás, közös áldás előtt, át szeretném adni a szót a következő néhány percre gyülekezetünk egyik bibliakörének, annak néhány tagjának, és gyülekezetünk egyik presbiterének, Barta Árpádnak. Ő fogja átvenni most tőlem a szót, és majd utána közösen fogjuk elmondani az áldást.
Szeretettel köszöntjük az egybegyűlteket. Örülünk, hogy van ez a lehetőség, hogy a iskolás gyerekeknek, illetve a szüleiknek lehetőség van a templomba Isten igéjével, üzenetével ismerkedni, és mi a magunk részéről két hetente szoktunk találkozni, körülbelül dupla ennyien, vagy kicsit többen szoktunk lenni, most hatan tudtunk eljönni ebből a kövesengem körből, de mi magunk úgy látjuk, úgy tapasztaljuk, hogy Isten igéjét jó együtt is tanulmányozni, amellett egymásról is tudni valamit. Szeretném, hogyha mindannyian név szerint csak bemutatkoznánk. Barta Árpád vagyok.
Kovács Andrea.
Gyökér Sándor.
Barta Árpádné Kati.
Szőlősi Márton.
Szőlősi Katalin.
És akkor nem akarunk hosszú időt itt tölteni még, de hoztunk két éneket, amivel szeretnénk az itt lévőket bátorítani az ő hitükben, és egy néhány gondolatot én hozzátennék még a elhangzott példázathoz, úgy, ahogy engem megszólított ez az ige annak idején. Fékozó fiú története, vagy más fordításban elveszett fiú története. Ugyanis az előző példázatokban Jézus az elveszett drakmáról és az elveszett fiúról szól, és itt is, ahogy hallottuk a tiszteletes úrtól, amikor az atya felismeri, vagy meglátja a fiút, a tékozó fiút, hogy hazajön, akkor azt mondja, hogy itt van az én elveszett fiam, aki most hazatalált. Én a történet további részéről, amiről nem volt szó, arról szeretnék szólni néhány szót, és nem olvasnám fel most ezt az ige szakaszt, hanem egy kicsit tényleg úgy mondanám el, ahogyan engem megszólított ez, ugyanis két elveszett fiúról van szó a példázatban. Az egyik az, aki eltávolodott Istentől, az atyától, és úgy volt távol fizikailag is. A másik pedig, aki fizikálisan ott volt az atya mellett, de lelkileg távol volt tőle. Azért foglalkozom én ezzel az igével, mert amikor egyetemista voltam, engem ez az ige nagyon megszólított, és az fontos, és azt szeretném, hogyha gyerekek is, felnőttek is, úgy tudnátok hallgatni az igét, és úgy tudnátok olvasni, hogy hogyan, mit szól Isten ezáltal hozzám, mit akar mondani nekem. Tehát ha üzenetet szeretnénk továbbvinni abból a igéből, amit olvasunk. Tehát hogyan szólított meg engem ez a történet? A történetben ez a fiú megérkezik, a testvére, a eltávolodott, fizikailag is távol került fiúnak a testvére hazaérkezett, és csodálkozott, hogy mi ez a nagy mulatozás, megkérdezte, hogy mi történik itt a szolgától, és a szolga elmondta, hogy gyakorlatilag a testvére jött haza, aki bizony nem jól bánt se az édesapja pénzével, se nem tisztelte őt, és azért van most a nagy ünneplés, mert hazajött, és édesapád örült ennek. És ez a testvér akkor felháborodott, és azt mondta, hogy hát hogy, aki ilyen erkölcstelenül élt, azt hogy jutalmazhatja az én apám, nem azt jutalmazza inkább, hogy én itt vagyok mióta, mellette hűségesen végzem a dolgomat, és nekem még ilyen nagy ünnepséget nem csinált. És ezt az apjának is elmondja, és az apa mondja, hogy hát itt vagy mellettem, mindenem a tiéd, bármiből részesülhetsz, nem veszed észre. És a testvér, ez az idősebb testvér nem tud ebbe belenyugodni. Ő szerinte ez nem igazságos így. Hogyan szólított meg ez az ige, ez a szakasz engem? Úgyhogy én jártam templomba gyerekként, ugye, hogy most ti is itt vagytok, és hallgattam az igét, még otthon is olvastuk az igét, szüleim is tanították ezt, és mondták, és élték is előttünk, és én meg akartam felelni az ő követelményüknek, és azt gondolom Isten követelményének, és hasonlóan, ahogy ez a fiatalember, aki a otthon maradt testvér. Mi volt a baj ezzel a fiatal emberrel, hogyha ő próbált mindent jól csinálni, próbált rendesen és erkölcsösen élni? Az volt a baj, hogy nem vette észre az atya szeretetét, hanem ő benne is elégedetlenség volt. Másrészt pedig az volt a baj, hogy nem tudott örülni annak, hogy ez a testvére tényleg megjárta a mocskot, megjárta az éhezést, a nélkülözést, és visszatért, és rádöbbent arra, hogy neki változnia kell, változtatnia kell. És nem tudott ennek örülni, irigy volt. Nem tudom, hogy kinek van közületek testvére, nekem van két testvérem, és nálunk gyakorlatilag is voltak ilyen csaták, ha lehet mondani. Volt, amikor néztük, hogy ki mit kapott karácsonyra, a másik ezt kapta, én ezt kaptam. És lehet, hogy irítség volt benned? Bennem volt. Volt, amikor a testvérem a szüleimtől, főként a szülők szeretetért volt egy kis harc. Ki az, aki jobban kiérdemli ezt? Ki akartuk érdemelni? És és irigységet szült ez a szívembe. És rádöbbentem ennek a példázatnak a kapcsán, hogy ez a irigység akadályozza azt, hogy szeretni tudjam a testvéremet, a saját testvéremet, de másokat is. És rádöbbentem arra, hogy ha úgy tűnt, hogy tényleg ott voltam Isten közelébe, és nem távolodtam el messzire tőle, a parancsokat próbáltam betölteni, vallásos voltam, de mégis szívemben nem voltam közel, nem ébredtem rá arra, hogy ő hogy szeret, és hogy szükségem van bocsánatra. A szeretetlenségért, az irigységért ez a példázat segített ebben, és kívánom, hogy ti is így tudjátok az igét hallgatni, olvasni, hogy találjátok meg, hogy mi az, ami nektek szól. Az énekünk, amit hoztunk még, ehhez kapcsolódik is, hogy a tartalma lényegében az, hogy Jézus elkészítette számunkra a bocsánatot, ez már megvan, még lehet, hogy nem döbbentünk rá arra, hogy nekünk szükségünk van erre, a bűnbocsánatra, de ő ezt is világossá tudja tenni, erre is el tud juttatni minket, hogy igenis, neked is, ahogy engem rádöbbentett erre, szükség van bűnbocsánatra, és hogy ha az ő nevét segítségül hívjuk, akkor megtartatunk, akkor nem kell a halált megízlelnünk, hanem feltámadunk és örök életben vesz részünk.
Oh, God. segítségül nevét, és megmenekülsz. Hívd segítségül nevét, és megmenekülsz.
Köszönjük szépen a bizonyságtételt, és a Kövess engem Biblia körnek a szolgálatát, énekét. Közösen a hétfő Isten tiszteleteken elmondott áldással zárjuk fennállva az Isten tiszteletünket. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és Atyánknak, Istennek szerelme Szent Lélekkel áldott közösségben légyen mindig mindnyájunkkal. Amen. Köszönjük szépen mindenkinek a jelenlétet, és Istentől áldott vasárnap délutánt kívánunk minden családnak, diáknak, szülőknek, kollégáknak. Áldás, békesség!